Itt vagyunk a műcsarnokban, Wagner Nándor szobrászművész kiállításán, és Kis Sándorral beszélgetek, az Academia Humana alapítvány elnökével, és a kiállítás mentorával. Üdvözlöm, Sándor, és köszönöm szépen, hogy eleget tett a meghívásunknak. Ön ugye személyesen is ismerte Wagner Nándort, nem tudom, hogy találkoztak először?
Köszönöm szépen a lehetőséget. 1994-ben a kereskedelmi kirendeltség tanácsosa voltam. Budapestről Vida Mária, aki a 60-as években Japánban élt, kereste Wagner Nándor címét. A cím kiadás az mindig rémes rumli volt, úgyhogy kénytelen voltam vezetőként magam csinálni. Titkárnőim fél perc alatt megtalálták a címét, felhívtam, bemutatkoztam, elmondtam neki, hogy Budapestről kérik a címét, kiadhatom-e. Nándor válasza nagyon egyszerű volt, a címemet kiadhatja, maga jöjjön ki hozzám viszontlátásra, és lecsapta a telefont. És amikor alkalom adódott, kilátogattam Maskóba, Masikó a Japán három leghíresebb keramikus városainak egyike, egy 20 000 lakosú nagyfalut képzeljünk el Japánban, az az érdekessége, hogy a közepén egy hegy van, nem túl magas, olyasmi, mint a fél Gellért hegy, és annak a szélén Wagner Nándor talált egy gyerekkori élményt, Remec, ahol nekik nyaralójuk volt Nagyvárad mellett. És ott több darabból megvett mezőgazdasági földeket, és ott építette fel a stúdió együttesét. Egy rendkívüli tehetséggel megáldott, nagyon sokoldalú ember volt, ez sok forrásból táplálkozott. Egyrészt 1922-ben, amikor megszületett, sajnos Nagyvárad már másik országhoz tartozott, édesapja, aki híres fogorvos volt a városban, a Nándort román iskolába adta, a nővérét, Gabikát pedig a magyarban. Tehát Nándor a román iskolából tovább lépve az ottani technikumba, az építészettől kezdve különböző szakmákat tanító technikumba lépett, és az utolsó két évben választhatott egy plusz szakot, és a szobrászatot választotta. Ha belefér itt egy rövid történetet, hadd mondjak el. 5 éves korában az édesanyja felszolgált neki is, a nővérének is egy kocka gomolya vacsorára, egy szép szelet kenyérrel. Nándor nem szerette a gomolyát, és míg a mama kiment a kakaóért, a Nándor gyorsan csinált egy anyát kis babával a gomolyából. Így derült ki, hogy a rajzkészsége is komoly, de a szobrászati képessége fantasztikus. Nagyon hosszú az út Japánig, mert Magyarországon apja akarata ellenére szobrászatot kezd tanulni, Kisfaludy Strobl Zsigmondnál, a háború megszakítja, Tordába majdnem halálos sebet kap, átlövik az arcát, hátán is megsérül, 5 hónapra elveszti a hallását, és utána egy kisebb európai csavargás után visszatér és befejezi tanulmányai Budapesten, és egészen 56-ig először kiállításrendezéssel, később szabadúszó szobrászként keresi kenyerét. 56-ban megalakul a Szobrászok Forradalmi Bizottsága, ennek tagja lesz a Nándi, és azt mondja, hogy a növendékeknek az a kötelessége, menjenek ki, rögzítsék azt, amit látnak az utcán, és ne fegyvert fogjanak, hanem dolgozzák fel ezeket az élményeket. Feleségével és 3 gyerekével együtt december 10-én, ma úgy mondjuk, hogy disszidálnak, Bécsbe kerülnek, Bécsből Svédországba, és Svédországba Lundba telepedik le. Az elején nem kap komoly megbízásokat, de tulajdonképpen elkezd festeni, rajzolni, kicsit szobrászkodni, és egymás után kiállításai vannak. Az első nagy megbízatás, itt is filmen látható angyal, ez a lengyel hősi emlékmű Lundba, ahol a menekülteknek és a halottaknak, a lengyelországi háborús halottaknak a alkotását csinálja meg. Svéd acélból csinálja, azért, mert a bronz az alacsony svéd napszöknél berogyik, és belevilágít a szem üregekbe, és a pupilla az tulajdonképpen eltűnik az arcról, és összeesik az arcnak a megjelenése. És akkor jött rá, hogy itt ez a jó hely, acéllal foglalkozzanak, meg kéne csinálni. Annyit kell tudni, hogy élt Svédországban egy Barta István nevű rozsdaguru, aki ettől lett híres, hogy különböző svéd acél összetételekkel foglalkozott, és ő ajánlotta a Nándinak ezt a szobrászati minőségű svéd acélt. Ennek egy rossz tulajdonsága van, hogy 14-15 centit zsugorodik egy méteren.
Tehát, 14-15
tehát egy arasznyit. Na most, hogyha valaki akar csinálni mondjuk egy 3 méteres szobrot, akkor tulajdonképpen mindent meg kell ennek arányába növelni. Ezért a Nándi vett egy facit számológépet, és az általa megcsinált szobornak a tengelyeit megnyújtva csinálja meg a gipszet. És amikor kijönték, akkor megszületik a végleges magassága. Ez a világon egy első, tulajdonképpen abszolút novumnak tekinthető, öntött roncsdamentes acél, és megvan oldva a zsugorozásból a probléma. Amikor kikerül aztán Japánba, ugyanezt előadja egy 6 méter 40 centis szobron. Úgyhogy, és ez lesz az utazók szentje.
Ami a repülőtéren áll.
Ami a repülőtérre vezető úton áll. Talán ugorjunk át Svédországból Japánba.
De előtte hagyj kérdezzek valamit, Sándor, bocsánat. Én azt vélem, és nem tudom, de hogy mind a művészetéből kiindulva, mind abból, hogy ő egyszer csak elindul Japánba, arra akarok kiukadni, hogy valahol őt megérintették a keleti filozófiák, nem?
Apja egy nagyon modern fogorvos volt, különböző magazinokat járattatott, és hát még a bezárt akkori Romániából is azért sok információhoz jutott. És a fia körülbelül olyan 10-12 éves lehetett, amikor tulajdonképpen az apja egy japán kertet csinált a saját udvarukba, amiben Nándi is besegített. Ehhez kapta különböző utasításokat, rajzokat, elhelyezési ötleteket, és egy olyan japán kertet csináltak, hogy sokan azért mentek a fogorvoshoz, hogy lássák a japán kertet. Ez volt az egyik dolog. A másik kér, egy kicsit még tovább vissza kell mennünk. A Nándornak az egyik nagyapja, az az 1848-as forradalomban katona viselt ember volt, és hát megfelelő pozíciót is kapott, és ő 4-5 éves korától elkezdte tanítani a Nándit különböző fogásokra, többek között ugye a friss seprőtnek a nyelét levágták, és akkor a Nándi azzal próbált célozni. De az igazi dolog az volt, hogy a nagypapa elkezdett mesélni a Bushidóról. Ez a japánoknak tulajdonképpen a szamuráj kód. És ugye egy fiatal ember erre fogékony, és utána keresi a lehetőségeket, hogy ezzel minden helyen, minél mélyebben találkozni tudjon. Tehát ez mondvította meg a Nándort Japán felé, és ilyen értelemben az egész életében végig tanulta azért Japánt. Talán az utazók szentjéhez hadd meséljek el egy történetet. Mikor megérkeztek a feleségével Japánba, nagyon hamar elkészültek, fantasztikus műtermet építettek, amiben gyakorlatilag egy icipici albérletet csináltak maguknak, tehát a műterem volt az első, a lakás az mellékes. És ahogy közlekedtek különböző anyagokért, úton, útfélen, ott a saját környéken ilyen egy-két darabos köveket, formákat láttak, és kérdezte a Nándi, hogy mi ez. És akkor mondták, hogy hát ez az utazók szentje, az a szent, ahol egy férfi meg egy nő van együtt, és minden településnek a kimenő útjain, bejövő útjain, ezek ott vannak ősidők óta, búcsúztatni és üdvözölni. Megjegyzem, egy őrült japán ma gyűjti az utazók szentjének a régi köveket, 170 ezeret vett fel, és megfelelő internet hozzáféréssel azért ebből sokat meg lehet tekinteni. Na most itt egy pici megjegyzésem hadd legyen, a 170 ezernek körülbelül a 10%-a erősen szexuális jellegű, és körülbelül 15%-a pedig abszolút absztrakt. Na most ezt gondoljunk bele, hogy 1000 év óta mennek ezek a utazószentek felállítása. Azért az absztrakció is nagyon hamar megjelenik a japánoknál, és ugyanakkor az, ami a életnek a lényege, az is nagyon erősen befolyásolja. És a Nándi utazók szentjét egy picit absztrakt fejjel, de nagyon jó megkülönböztethető módon kezekkel szépen ábrázolta. A hölgy tart egy szak és csészét, és ezzel üdvözli vagy búcsúztatja a férfit. És a Nándi nagyon ügyesen egy króm acél lapot tett a szak és csészébe. És bele ügyeskedett egy keresztet olyan módon, hogy amikor a déli napsugár belesütt a szak és csészébe, a férfi mellén egy keresztnek a tükrözése szépen átvonul.
Ez egy európai kereszt?
Igen. Igen.
Tehát egy keresztény kereszt.
Igen. A minden szobrában van valami kis titok, van, amire rájöttünk, van, amire nem, van, amit elmondott, és Japánba érve ezzel, hogy ezt megcsinálja, ezzel érdekes módon olyan hírnevet szerez, tudnélik a hozzátartozó szivárványszökőkút, az egy 14 méter átmérőjű krómacél lemez íves híd, amit helikopterrel hoztak el Maszkóból a Naritára, a Narita View Hotelhez, és hát ott eresztették le, és a View Hotel előtti parkteret a Nándor egy buldózerrel megformázta, mint egy szobrász, hogy hogy legyen az a hullám, ahol az ő szobra, az utazók szentje a legjobban áll. Úgyhogy az ember kijön a Narita View Hotelből, ránéz a szivárványszökőkútra, és középen ott áll egy kicsit távolabb az utazók szentje.
Csodálatos. Csodálatos.
A legjobb csattanója, amit a Nándi nekem mesélt, az a következő. Svédországban csinált egy zsonglőrt. Oskarshamn nevű városnak a művelődési háza előtt. Bemutatta a tervet, oda mentek a helyszínt megbeszélni. Kijött ugye a vezető, meg az összes támogatója, és a vezető azt mondja, hogy nem jól helyezi el a szobrot, mert amikor mindenki elkésik, úgyhogy mindenki csak berohan a művelődési házba, és senki nem figyel a szoborra. Meg kell fordítani, és hogy kifelé nézzen a feneke, befelé pedig üdvözölje a zsonglőröket. Erre a Nándi elkezdett tiltakozni, és ahogy elkezdte magyarázni, de hát hogy néz ki, hogy a feneke befelé, kifelé, és ahogy fordult, kirepült a fogsora a levegőbe, elkapta, visszatette, és folytatta, mert ennek így kell nézni, hogy kifelé nézzen. Erre azt mondta az igazgató, mester, aki ilyet tud, annak csak igaza lehet. Kifelé nézzen a szobor.
Kis Sándornak, az Akadémia Humana kuratóriumi elnökének nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.